Mennyire foglalkoztatja az embereket a hazai energiaellátás és függés? Két új, egyenként 500 megawattos gáztüzelésű erőművi blokk épült Tiszaújvárosban, az egykori Tisza 2 erőmű telephelyén. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A primer energiafelhasználás 57%-át biztosították orosz energiahordozók 2023-ban Magyarországon, számolta ki az Energia Klub. A dominancia legjobban a kőolaj behozatalban mutatkozott meg, hiszen a teljes import 70%-a érkezett Oroszországból, a földgáz esetében ez az arány 62% volt. Az Energia Klub az IDEA intézettel közös kutatásában azt vizsgálta, mennyire foglalkoztatja az embereket ez a kérdés, mit gondolnak a hazai energiafüggőségről és energiaellátásról. A részletekről Berger Andrást, a Szakpolitikai Intézet energiaprogram vezetőjét hallják.
Idén novemberben végeztünk egy 1500 fős országosan reprezentatív kérdéves felmérést arról, hogy az emberek hogy érzékelik az energiafüggőséget, illetve az orosz energiahordozóktól való függőséget, illetve az elmúlt években, legkésőbb a 2022-ben kezdődött ukrajnai háború óta, ugye ez eléggé mindennapos téma, és arra voltunk kíváncsiak, hogy az embereknek milyen a vélemény erről, tudják-e, ismerik-e ezt a problémát, problémának tartják-e egyáltalán, és hogy milyen megoldásokat látnak.
Mire jutottak? Problémának látják-e? Egyáltalán foglalkoztatja-e az embereket ez a kérdés?
Mi úgy látjuk, hogy foglalkoztatja őket, hogy egy probléma térképen gyakorlatilag egy 30%-a a lakosságnak említette az energiaellátás problémáját, az energiaellátás biztosításának a problémáját, illetve az orosz energiahordozóktól való függőség problémáját, és gyakorlatilag azt kell mondani, hogy azt a tényt, hogy Magyarország energiaellátása nagymértékben függ Oroszországtól, azt mondhatjuk, hogy általános, ami közismert, 78% van tisztában vele, hogy Magyarország energiaellátása nagyon erősen függ Oroszországtól. És amikor arra is rákérdeztünk, hogy ezt kockázatosnak tartják-e, akkor majdnem kétharmaduk 62%-ig úgy nyilatkozott, hogy kifejezetten nagy kockázatot jelent, vagy inkább kockázatot jelent. Ez azt jelenti, hogy az a tény, hogy egyébként Magyarország energiaellátása tényleg nagy mértékben nagyságrendileg, hogyha a paksi atomerőmű üzemanyagát is ideveztük, akkor ilyen 60%-os arányban függ az orosz energiahordozóktól. Ez átment ez az üzenet, tehát az emberek értik és ismerik, és úgy tűnik, hogy a jelentős többségük ezt problémásnak ítélik.
A kitettség csökkentésért hajlandóak lennének, akár terhet is hajlandóak lennének vállalni a válaszadók?
Ez mindig egy kardinális kérdés, mert Magyarországra szokás azt mondani, hogy nagyon árérzékeny a társadalom, de hát nyilván ez nem csak Magyarországon van így, hogy az energiát használjuk, szükségünk van rá, hiszen nem szeretnénk fázni, szeretnénk közlekedni, szeretnénk televíziót nézni, és a többi, és a többi. Tehát, hogy szükségünk van az energiára. Gyakorlatilag itt azt kell látni, hogy körülbelül egy szűk többség, egy 52%-nyi többség mondta azt, hogy az orosz kitettségből fakadó kockázatok csökkentése érdekében hajlandó lenne anyagi terheket is vállalni. Ennek a mértékét azért nem szabad én az érzésem szerint túldimenzionálni, ez nem azt jelenti, hogy akár mikor kétszeresére emelkedne az gáz, vagy a villamos energiára, akkor azt is hajlandók lennének ezért kifizetni. Mondjuk azt, hogy jelképesnél azért kicsivel talán többet, de a lényeg az, hogy a dolog súlyát az úgy ítélik meg, hogy mondjuk kb. 52%-nyi válaszadó úgy ítélte meg, hogy valamivel magasabb anyagi teret vállal be ennek érdekében.
Az adatokból mi mondható, zavarja az embereket, legalábbis azokat, akiket megkérdeztek, ez a fajta kitettség?
Én azt gondolom, igen, azt tűnt, hogy zavarja gyakorlatilag a lakosának az a része, akik azt mondta, hogy ez egyáltalán jelent kockázatot, vagy inkább nem jelent kockázatot, ez gyakorlatilag 23% volt a többség, kb. Kétharmadnyi többség szerint ez igenis kockázatot jelent. Egyébként ez én személyes véleményem is ezzel ügy egybeesik. Itt az még az érdekes kérdés, hogy milyen megoldásokat látnak, milyen megoldásokat támogatnának a lakosság köréből, és a legnagyobb számban, kb. Kétharmados arányban az import energiahordozó beszerzésének a diverzifikálását említették, tehát azt, hogy minél több forrásból szerezzünk be energiát, ezt említették, illetve a megújuló energiaforrások használatának a fejlesztését, ezt is kb. 54% említette, mint lehetséges megoldást. Azt vizsgáltuk még, hogy milyen országoktól szeretnének be szívesen energiahordozót a magyarok. Itt az látszott, hogy olyan érték és érdekközösséget mentén vállalnának ilyet olyan országokkal, amelyek tulajdonképpen ilyen szomszédos országok, akik nagyon közel vannak hozzám, mint Horvátország, Ausztria vagy Lengyelország. Vannak további országok, amik megint csak ilyen szívesebben vennének energiahordozót, ezek között tartoztak ilyenek, mint Franciaország, Olaszország vagy éppen a skandináv országok, és ami nagyon érdekes, az Egyesült Államok ezzel már kívül esik, hogy gyakorlatilag csak egy ilyen egyharmadosan egyenlítette, tehát egy jóval távolabbi országként tekinthetünk. És itt nem feltétlenül csak arról van szó, hogy fizikai lehetőség van, nem igazán ezt vizsgálta a kérdést, hanem azt az attitűdöt, hogy szívesen vásárolnánk ezeket az országoktól energiahordozókat, tehát az Egyesült Államok igencsak hátrasorolódott ebben a összevetésben.
Az Energia Klub szerint mi lenne a megoldás? Mert ugye a földrajzi adottságunkkal nem tudunk mit kezdeni, tengerpartunk se így, se úgy nem lesz. Oroszország van a legközelebb, oda van kiépített földgázvezeték, kőolajvezeték. Szóval mi az, ami megoldást jelenthetne? Mert talán az, hogyha egy másik ország, az Egyesült Államok lesz a fő beszállító, az is egyfajta kitettség. Szóval hogy lehetne ezt a jelenlegi helyzetet önök szerint kezelni?
Ugye ennek több dimenziója, ennek a kérdés az egyik egy nettó ellátás biztonsági kérdés, hogy lesz elég energia, és a másik kérdés nem csak az, hogy honnan szerzem be, hanem tényleg ennyi energiára van szükségem, és ennek van egy környezeti dimenziója, környezeti szempontrendszere is. Mert alapvetően hogy a klímavédelmi szempont, a környezeti szempontrendszerből majdnem mindegy, hogy az energiahordozó honnan jön. A lényeg az, hogy a klímaváltozás miatt nagyon nagy mértékben csökkenteni kell a kibocsátásainkat. 2040 az uniós cél az egy 90%-os kibocsátás csökkentés, és ez messzinek tűnik 2040, de nincsen, ez már csak 15 év múlva van, tehát igencsak föl kell pörgetni a kibocsátások csökkentését, aminek a legjobb módja az, hogyha nem égetünk el fosszilis energiahordozókat. A másik az ellátás biztonsági szempont viszont ugye azt mondatja, hogy bármennyire is történelmileg függünk az orosz energiahordozóktól, és ezekről való leválásnak csak egy része az, az infrastruktúrális kérdés, amire lehet vitatkozni, hogy működik, nem működik, mennyire nem működik, és mennyi idő kell ahhoz, hogy ezzel átálljunk. Azért van egy olyan része is ennek a dolognak, hogy elég erős kockázatok vannak ebben a tekintetben, hogy Oroszországtól mennyi ideig vásárolhatunk energiahordozókat, vagy ebben is egy uniós, és hát láthattuk, hogy egy amerikai nyomás helyeződik Magyarországra, hogy ezeket a beszerzéseket néhány éven belül állítsa le, illetve van egy háborús kockázata is, hogy a kőolajvezeték egy olyan területen keresztül érkezik Magyarországra, ahol háborús célpontként szerepel, vagy szerepelhet, ugye erre voltak példák az elmúlt években. Tehát Magyarországnak a saját jó felfogott célja az, hogy legalábbis diverzifikálja az energiahordozó beszerzését, de a másik szempont pedig a klímavédelem érdekében nem csak diverzifikálni kell, hanem elsősorban csökkenteni. És hogyha kevesebb energiahordozót kell beszerezni, akkor értelemszerűen a kitettség és a probléma is kisebb lesz. Ezt viszont időben meg kellett volna kezdeni, még most se késő, de gyakorlatilag ezt a két szempontrendet egyszerre kell érvényesíteni, úgy gondoljuk.
Viszont az látható, hogy Magyarországon a beépített napelem kapacitás jelentősen nő évről évre, már nem duplázódik, de igencsak jelentősen emelkedik a teljesítmény. Hogyan lehetne még a fosszilis energiahordozókat kiváltani? Mi az, amire önök szerint szükség lenne? Mert a napelemes program az úgy tűnik, hogy eddig működött, és talán a jövőben is működik majd.
Azt gondoljuk, hogy napenergiás fejlesztéseknek tovább is kell működnie, ahol szükséges a lakosság esetében, hogy ezt támogatni kell. Alapvetően úgy látjuk, hogy a most új megújulós kapacitások beszerelésére kerül sor, akkor jellemzően, főleg a napenergiások esetében jellemzően tárolási megoldásokkal együtt kell létrehozni, legyenek azok háztartások, legyenek azok kereskedelmi nagy naperőművek. Ezen felül pedig a szélenergia kapacitásokat is növelni kell, hogy az sem egy import energiahordozó, tehát azt is el magunknak állítjuk elő, és meglepően jól kiegészítik egymást a napenergiával. Itt az lenne a cél, hogy a meglévő napenergiás kapacitásoknak kb. 50%-át kéne elérni a szélenergiának, ez a kiegyenlítő hatás, ez érvényesülni tudjon. Tehát napenergia, szélenergia és tárolás, ezek az alapvetőek. A másik pedig említettem a felhasználás csökkentése, aminek a legjobb és legfontosabb módja lenne az energiahatékonyságnak a növelése. Tehát az energia támogatásoknak a kivezetése, a fosszilis támogatásoknak a kivezetése. Itt gondolok a rezsicsökkentésre is, mert valójában egy fosszilis támogatás, amit nem úgy kell érteni, akkor mostantól vegyük kell mindenkitől, hanem egy szociális szempontrendszer mentén kellene ezt a támogatási rendszert átalakítani, a fennmaradó forrásokat pedig, mert elég jelentős összegbe kerülhetnek Magyarországnak az a rezsicsökkentés, azt igenis lehetne, sőt kellene energiahatékonysági, takarékossági, lakossági és nem lakossági beruházásokra fordítani annak érdekében, hogy az energiaigény, amit most úgy igyekszünk kielégíteni, vagy Oroszországtól, vagy máson igyekszünk beszerezni az energiahordozót, ez az energiaigény ez mindenképpen csökkenjen minél gyorsabban.
Van Magyarországon akkora szélenergia potenciál, tudunk annyi szélerőművet építeni, ami akár a mostani napelemes kapacitás felét eléri?
Ez nagy csalánileg ez megugorható volna. Itt ugye azzal is figyelembe kell venni, hogy gyakorlatilag most már 15 éve Magyarországon nem nagyon épült új szélerőmű, miközben a technológia ezen a téren is fejlődött, tehát nagyon magasságú és nagyon kapacitású szélturbinákat épít ma már az iparág. Értelemszerűen a területek száma korlátozott környezetvédelmi, illetve a szélenergia rendelkezésére állásának okán, de ez jelen pillanatban ilyen napenergiás kapacitások mellett ez nem jelentene akadályt. Befektetői szándék lenne, és Magyarországnak is ez egy jó felfogott érdeke lenne, hogy kihasználja ezeket a lehetőségeit.
Perger Andrást, az Energia Klub szakpolitikai intézet energiaprogram vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az európaiak nagyjából kétharmadát aggasztja, hogy még mindig nincs felelőse az északi áramlat gázvezeték ellen elkövetett terrorakciónak. Derül ki a századvég európai közvélemény kutatásaiból. A válaszadók fele szerint az oroszok, 21%-uk szerint az amerikaiak, 19%-uk szerint pedig az ukránok robbantották fel a vezetéket. A részletek Várkonyi Gyulától.
Ismét fellángoltak az északi áramlat felrobbantásával kapcsolatos indulatok és találgatások. Hortai Olivért, a századvég energia és klímapolitikai üzletágának igazgatóját hallják.
Hiába történt már több mint 3 évvel ezelőtt a szabotázs akció, azóta legfeljebb újságok oknyomozó cikkeiből lehet tájékozódni, és ezek gyakran egymásnak teljesen ellentmondásos információkat tartalmaznak. A századvégelmi évek óta csinálunk európai szintű közvéleménykutatásokat, és egy ilyen kutatásban föltettünk 2 kérdést az északi áramlat gázvezeték felrobbantásával kapcsolatban. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy az európaiak mennyire tartják aggasztónak azt, hogy még mindig nincs eredménye a nyomozásnak. Erre a kérdésre a válaszadók több mint 60%-a azt felelt, hogy inkább aggasztja őket. És azokban az országokban, amelyekben ez a kérdés még inkább tematizálódott, vagy például Németországban, ami közvetlenül is érintett az eseményben, a terrorakcióban, ott még magasabb 70%-ot meghaladó aránya a lakosságnak várná el azt a nyomozó hatóságoktól, hogy végre tiszta vizet öntsön a pohárba.
A második kérdés arra vonatkozott, hogy mely országhoz köthető a robbantás.
Ha az Európai Uniós átlagot nézzük, akkor kevesebb mint 20%-a az ukránokat tartja felelősnek. A legdominánsabb válasz az oroszok voltak. Az uniós átlag tekintetében több mint 50% így nyilatkozott, és még volt egy viszonylag markáns 20%-ot meghaladó arány, aki az Egyesült Államokat tette felelőssé.
Hortai Olivér szerint ezek az eredmények azt igazolják, hogy Európa szerte komoly dezinformációs kampány zajlik, a felelősség kérdésére adott válaszokat pedig alapvetően azt határozta meg, hogy a válaszadó miként vélekedik az orosz-ukrán háborúról.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az évtized végére ismét termel áramot a Tisza 2 erőmű, legalábbis az egykori üzem területén épülő új egység. A 2 új egyenként 500 megawattos blokk a tervek szerint évente nagyjából 6-7 teravattóra áramot termel majd, és jelentős mennyiségű 45%-os hidrogén bekeverésével is képes lesz üzemelni. Mint a Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója az Inforádiónak elmondta, az új létesítménynek fontos szerep jut majd a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításához szükséges munkálatok idején.
A tiszai erőmű annak idején is azzal a céllal épült, amiért tulajdonképpen megújul. Az akkor erősen fejlődő ipar energiaigényét volt hivatott megalapozni. Nyilván, hogyha a kedves hallgatók fölidézik Magyarország térképét úgy nagyjából, ugye Tiszaújvárost kell elképzelni, Kelet-Magyarországot, és hát ugye a borsodi iparvidék, ugye Miskolccal, sőt már a dél-borsodi területeket is ide számítva, hogy a Miskolc borsodi iparvidék, ugye hatalmas vegyipari üzemek épültek, a Borsodkem, ugye Tiszaújvárosban is a tiszai vegyi művek, Debrecen felé, hogyha most Kelet-Magyarországon kalandozunk, akkor a gördülő csapágyművek, tehát rengeteg nagy ipari üzem, és ennek a villamos energiaigényét volt hivatott fedezni annak idején a úgynevezett Tisza 2 erőmű, ez volt az eredeti neve, az 1970-es években épült maga az erőmű.
Mekkora teljesítményű volt ez, illetve abban az időben a 70-es években mekkora volt ez a többi magyarországi erőműhöz képest?
Nagy teljesítményre volt tervezve, 5 darab 500 megawattos blokk volt az eredeti elképzelés, mint ahogy annak idején a Mátra erőműnél is, meg a Dunai erőműnél is egy ilyen nagyobb beruházást terveztek, csak aztán a 70-es években kitört az a két bizonyos olajválság, amire az idősebbek biztosan emlékeznek, és akkor elgondolkodtak a döntéshozók, hiszen 14-szeresére emelkedett a kőolajára, és akkor a földgázára és a világpiaci ára ez teljesen kapcsoltan működött, és akkor egy picit mindenki megijedt, és akkor jött egy új ötlet az akkori döntéshozóknál, hogy hát, hogyha a kőolaj és a földgáz ára ennyire képlékeny, és ennyire képesek az exportálók gyakorlatilag a nyugati világot zsarolni, akkor a nyugati világban az északi-tengeri kitermelés nem létezett, az USA-nak a hatalmas készleteinek a kitermelése, akkor a nyugati világ még sokkal kiszolgáltatottabb volt, mint most, és jött egy döntés, hogy na, akkor inkább ebből okulva megépítjük a paksi atomerőművet, és akkor lejjebb mentek ezek a tervezett földgázzal és fűtőolajjal működtethető erőműveknek a tervezése, és így aztán végül 4 darab 250 megawattos blokk épült, ez ugye 860 megawatt, de ez egy hatalmas erőmű volt, ugye akkor, amikor felépült, a harmadik, negyedik legnagyobb erőműve volt Magyarországnak, ugye a Dunai erőmű, Mátra erőmű volt vele egy kaliber. Így aztán az akkori ipari igényeket elégítette ki első helyen, és az volt még az érdekessége az erőműnek műszakilag, hogy fűtőolajjal is tudott működni, nem csak földgázzal. Akkor úgy gondolták, hogy az ellátás biztonság miatt, ki tudja, mi lesz a földgázzal, vagy éppen a kőolajjal, hogyha valamelyik nem lenne elérhető, hogy az erőmű tudjon váltani fűtőanyagot, és ilyen blokkok épültek. Nem sok ilyen volt az országban, de ennek nagyon fontos szerepe volt az akkori ellátás biztonságban, csak hát ezzel tulajdonképpen az erőmű, ahogy telt az idő, meg is ást a sírját tulajdonképpen, mert emiatt, hogy mind a kettő fűtőanyagot lehetett használni, egyiket sem használta nagyon hatékonyan. Ezzel kellett sajnos fizetnie ennek a technológiának, és bizony ez aztán, ahogy megtörtént, hogy a kommunista rendszer összeomlott, és megtörtént ugye az erőművi privatizáció, megtörtént aztán egy modernizáció is, ez sem volt sajnos elég, az erőmű 38%-os hatásfokával nem tudott versenyben maradni a magyar erőművi versenyben, nem tudott elég olcsón áramot termelni, és emiatt aztán már nem kapott lehetőséget, a magyar rendszerirányító nem adta meg neki az engedélyt a működésre. Így aztán 2012-ben végleg leállt. Ez egy nagyon érdekes dolog így történetileg, mert ugye igazából ez az erőmű nagyon sokat tett azért, hogy a magyar energiarendszer biztonságos legyen, hiszen egy olyan lehetőséget biztosított, ami nagyon fontos volt évtizedeken keresztül, de hát ebből a múlt dicsőségéből nem tudott megélni, és bizony, ha például hozzáhasonlítjuk, hogy a gönyői erőmű a mai magyar erőmű flottában a legmodernebb földgáztüzelésű erőműnek a hatások 58%, ugye ez a 38%, ezt érezzük, hogy bizony ez túl nagy költségekkel működő erőmű volt, nem volt elég hatékony. Tehát a lényeg az, hogy leállításra került. Sok terv volt, hogy majd hogy születik újra, meg hogy modernizálják, meg stb. Hát egész máig ez nem történt meg, és tulajdonképpen a megújuló energiának az elterjedése és Kelet-Magyarország újraiparosítása volt az a két nagyon fontos dolog, ami miatt úgy döntött a magyar kormány, hogy ott lehetőséget ad, hogy a tiszai erőműnek a volt telephelyén fölépüljön két új, modern, mai kor igényeinek messze menően megfelelő, alapvetően földgáztüzelésű erőművi blokk, 2500 megawatt lesz a kapacitása, úgyhogy felülmúlja majd az elődjét, és olyan szabályozása van az erőműnek, hogy percek alatt 0-100%-ra lehet a teljesítményét növelni, ugyanígy le lehet terhelni, úgyhogy ezzel képes követni az időjárás függő megújuló energiatermelőket, ugye a térségben is elharapódzó naperőműveket és lakossági napelemrendszereknek a bővülését, ez is nagyon fontos, meg tudja alapozni a Kelet-Magyarországra betelepülő új ipari üzemeknek az elég jelentős áramigényét. Tudjuk azt, hogy ugye a térségbe települő BYD, a Kettle, a BMW, meg a további nagy kelet-magyarországi beruházásoknak azért jelentős villamosenergiaigénye van, olyan 6-8 teravattórával növelik meg a 44 teravattórás éves magyar fogyasztást, tehát egy jelentős 8-10%-os növekedést okoz, és bizony szükség van kelet-magyarországi új erőművekre, hiszen ugye biztosítani kell az ipari berendezéseknek azt a igényét is, hogy stabilan 50 Hz-nek kell lenni a az áramfrekvenciájának kell egy robusztus ellátási háttér, ami nem időjárás függő és szabályozható. Tehát jelen pillanatban az iparosításnak ez alapfeltétele.
Ha jól értem, csak a neve lesz a régi, az erőmű, illetve az üzem egy teljesen új, gyakorlatilag nulláról épül majd fel.
A volt Tisza 2 erőműnek a telephelyén épül, tehát magán az erőmű területén belül, hiszen ott minden infrastruktúra, hálózati kapcsolódási pontok, minden adott. Tehát azért nem teljesen nulláról indul, olyan értelemben véve, hogy ott vannak építve azok a vezetékes kapacitások, amiket most teljesen szöldmezős beruházásban bizony nagyon drága lenne. Úgyhogy ez egy költségkímélő megoldás, másrészt így nem károsít természetvédelmi területet. Tehát eleve egy rozsdaövezetben épül, hiszen ott most a régi erőműnek az épületei vannak, ami nem funkcionálisak, emellé épül, és tulajdonképpen így a régi erőműnek az épületei felhasználhatók lesznek, felújíthatóak nektek, újjászületik ez a régi iparterület, úgyhogy ez teljesen rendben van, minden adott a erőmű működéséhez, és még a neve sem lesz teljesen ugyanaz, mert ugye a Tisza 2 erőmű volt a régi neve, az új neve pedig NVM, Tisza erőmű. Itt azért annyi ugye a történeti része, hogy volt egy Tisza 1 erőmű, ami elsősorban hőenergiát termelt, és a környékbeli településeket, meg iparnegyedeket látta el hőenergiával. Tehát folytatódik a hagyomány, tudjuk, hogy a körzetben ugye épül például a MOL-nak egy hatalmas vegyipari üzeme. Újjászületik a tiszai vegyi művek is ilyen értelemben, ugye a MOL-nak ott egy nagy petrokémiai központja épül, és tudjuk azt, hogy Kelet-Magyarországra sok ipari üzem érkezett. Ez az egyik, hogy fontos szerepe lesz ebben. Az erőműnek a másik, hogy a régióban is fontos szerepű egy ilyen rugalmasan üzemeltethető, modern földgáztüzelésű erőmű, ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy még több megújuló energiát tudjon ott a rendszer magába fogadni, hiszen ezekkel a földgáztüzelésű erőművekkel ki lehet egyensúlyozni a naperőműveknek az időjárás függő termelését nagyon hatékonyan. Ez a másodlagos szerepe, és lesz még egy érdekes, ezt a századvégnek a energetikai fórumán hallottam, egy nagyon érdekes feladata, hogy tudjuk azt, hogy a paksi atomerőmű további üzemidő hosszabbítási projektje be fog indulni, tehát nem fog leállni a tervek szerint a 2030-as évek elején a paksi atomerőmű, hanem egy további üzemidő hosszabbítási ciklusa lesz, ami 2050-ig megnyújtja, vagy azután 2050-es évek elejére megnyújtja az erőmű működését, és ez úgy zajlik, hogy blokkonként leállítják 10-12 hónapra, tehát majdnem egy évre, és ilyenkor, amikor leáll egy-egy ilyen blokk, hogy teljesen felújítsák pakson, akkor ezek a új földgáztüzelésű blokkok, mert ne felejtsük el, hogy a mátrai erőmű területén is épül egy új 560 megawattos blokk. Ezek folyamatosan fognak működni, tehát nem csak az időjárás függő megújulók függvényében, hogy azokat kiegyensúlyozzák, hanem folyamatos zsinóráramot alaperőműként fognak termelni, hogy pótolják a épp akkor felújított paksi blokk szerepét.
Mikortól kezd majd a tervek szerint termelni, és mikor kezdik az építkezést?
A beruházás már zajlik. Én láttam olyan fotókat, amit az építkezésről még ugyan nagyon kezdeti szakaszban, de a földgáztüzelési elműveknek az a egyik nagy előnye, hogy 5-6 év alatt gyakorlatilag szinte a nulláról be lehet fejezni, tehát nem olyan hosszas a beruházás, az építkezési folyamat. Úgyhogy a 2030-as évek elejére fog üzembe állni a Tisza erőműnek a két új blokkja, és ez időben körülbelül akkor lesz, amikor a mátrai erőműnek az új, ugyanilyen technológiájú, kombinált ciklusú blokkja megépül, az is ugye a ma jelenleg üzemelő mátrai erőmű telephelyén épül az a blokk is, és azt kell még róluk tudni, hogy mindegyik alkalmas lesz arra, hogy nagy arányban hidrogént lehessen a földgázba keverni, tehát itt a szemennél a turbina típusnál 45%-ban akár hidrogént lehet a földgázhoz keverni, mint tüzelőanyag, és ez azért fontos, ugye, mert a hidrogén az karbonmentes, tiszta üzemanyag, és ez már a klímavédelmi szempontból is sokkal elfogadhatóbbá teszi az erőmű működését, jelentősen lehet ezzel csökkenteni az üvegházgáz kibocsátást. Ugye tudjuk azt, hogy ezek a modern földgáztüzelésű erőművek már eleve jóval tisztábbak, mint a régebbi technológiájú földgáztüzelésű erőművek, meg különösen a szén- és lignittüzelésű erőművek. Tehát igaz, hogy foszilis, de azok közül messze a legtisztább. 30-40% a kibocsátása csak egy régebbi típusú földgáztüzelésű erőműnek, vagy egy széntüzelésű erőműnek.
Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!